kedves kollégák, nagy érdeklődéssel figyeltem Kovács Eszter előadását, és már úgy lelki szemeim előtt láttam, hogy Érsekújvár ott egy keletmutató központ épül, és hát ha jól tudom az új szóból, akkor a Vándéri Társaságnak is vannak keletkutató tervei. Tehát itt a szlovákiai magyar tudományosság fogalmai tágulnak ki, hiszen komoly szakemberi háttérrel valószínűleg egy keletkutató tervek születnek majd. Az előadásom azért különbözik Kovács Eszter előadásától, lehet, hogy nem lesz annyira illusztratív, mint az övé. A tárolási hely is más, hiszen levéltári hagyatékként van kezelve, míg a Blaskovics Hagyaték Múzeumban kapott helyet. Hát akkor kezdjük el. A tíme ő, Paksi László. Az idézet tőle származik, nézzék el nekem, hogy a forráshely nincsen jelölve. Ha jól emlékszem, akkor a Magvetők című önéletrajzi kötetből származik ez az idézet. 1920-ban született, 2002-ben hunyt el, tehát aránylag egy friss hagyatékról van szó. Az alábbiakban röviden kívánnám áttekinteni Paksi László pályafutását. Ő maga kimerítő részletességgel már több helyen szólt életéről, így elsősorban a szlovákiai magyar papi élet sorsokat vázoló Magvetők életútja és a Testvére Krisztusban című könyvekben. Előadásom záró részében majd a szlovákiai magyar katolikusság kutatásával kapcsolatban felmerülő problémákat próbálom megösszegezni. Paksi László 1920. október 31-én született Zsitva Besenyőn, udvardon nevelkedett, középiskolai tanulmányait a Szent Benedek rendi gimnáziumban Komáromban végezte. A magyar kisebbség által önerőből létrehozott és fenntartott Mariánum iskolai kollégiumban kapott elhelyezést. 1939. június 18-án érettségizett, 1939 őszétől a Szent István királyról nevezett esztergomi ősrégi érseki papnevelőintézet hittudományi főiskolájának hallgatója lett. Ez a hosszú idézet, ez a hosszú hivatalos idézet a tanulmányi értesítőből származik. 1942. július 1-től augusztus 31-ig a Székesfehérvári Honvéd csapatkórházban teljesített katonai lelkészi szolgálatot. Esztergomban szentelték pappá 1944. június 18-án. Cserédi Justinián esztergomi érsek 1944. augusztus 21-én nevezte ki Nagymarosra hitoktatónak, ahol 1944. november végéig működött. Kápláni tevékenységének állomásait és az egyes helyeken eltöltött időszakokat a rendelkezésre álló dokumentumokból napra pontosan össze lehet állítani. Az általa összeírt két változatban fennmaradt jegyzékben, amely szolgálati idejének a meghatározásához szolgáltathatott alapot, az 1945-ös és 1946-os évekre vonatkozó adatok ellentmondóak, illetve hiányosak. Az egyik jegyzékben szerepel a pozsony-szentgyörgyi internálótáporban eltöltött két hónap, 1946. szeptember 2-től 1946. december 1-jéig. Ez azonban a másik, a jelek szerint összesített információkat tartalmazó iratból hiányzik. Szerintem a meghurcoltatására utaló adatokat tudatosan hagyhatta ki. Inkább a sérelmeket nem feszegette, hiszen a létező szocializmus idején csak problémái adódhattak volna a felettes, az egyházat ellenőrző hatóságoknál. Nyitott kérdés marad az is, erre nincs semmiféle irat, hogy 1989 után kérte-e rehabilitálását. Kápláni tevékenységét az Alsógaramenti kőhídgyarmaton kezdte 1944. december 1-én, ahol 1945. február végéig maradt. Második kápláni működési helyszíne, ahová az érsekújvári érseki biztos nevezte ki, Komját községe volt. Ezt az első jegyzékből kihagyta, vagy elfelejtette bejegyezni. A háborús megpróbáltatásokat Nagymaroson, Kőhídgyarmaton és Komjáton élte át, Komjáton rövid időt, 3 hónapot töltött, utána Nagyölvedre helyezték. Éppen a nagyölvedi állomására szerepeltetett kétféle időpontot. Az egyik szerint 1945. február 26-ától volt Nagyölveden, míg a másik adat ezt május 31-ére teszi. Zsitva apáti állomásánál is két dátum szerepel, 1946. november 15-e és szeptember 1-e. Ezek az ellentmondó adatok szerintem visszavezethetők az internáló tábor okozta időbeli anomáliára, ugye ezt hivatalosan nem lehetett leírni egy például a nyugdíjazást kérelmező levélben. Elnézést a sok adatért, ami szerepelt egyrészt a szövegben is, másrészt a prezentációban. Szeptember 1-én kapta meg első plébániáját, a Korpona melletti szintiszta szlovák felső sipéket. A szlovák nyelvű pasztorációs munka komoly kihívás volt a számára. Már az előző helyeken, Komjáton és a nagyölvedi plébániához tartozó Kuralon is a szlovák hívek többséget alkottak, így a nyelvi környezet számára nem okozhatott gondot. Sipéken azonban plébánia volt, nagyobb elvárásokkal és feladatokkal. Ebből az időszakból maradtak fenn kétnyelvű, szlovák és magyar prédikációi, amelyeket először magyarul írt meg, majd lefordítatta őket, illetve fokozatosan ő is fordítani kezdett. Ezt ő maga említi a ötéletrajzi írásában. Ebből az hagyatékban található szlovák nyelvkönyvet talán erre a célra használhatta. 1954. június 1-től új helyre, immár magyar nyelvterületre, a Párkány melletti Helenbára nevezték ki. A Lévához közeli Újbarsra 1958 elején került. Következő működési helye 1966. május 1-től Pozsonyeperjes lett, ahonnan 1974-ben került egyházfára. Haláláig 2002. november 11-ig egyházfai plébános volt, Újbarson temették el. Szeretett írni. Vallási, valláserkölcsi írásai, elmélkedései a Szlovákiai Magyar Katolikusok heti lapjában, a Reményben, illetve az Új Szóban jelentek meg. Az önéletrajznak tekinthető testvére Krisztusban, az anekdota fűzérként jellemezhető régi és új históriák, valamint a hit kérdéseivel foglalkozó Arccal vagy háttal Isten felé című könyvek szerzőjeként ismert. Életéről és sorsáról a Magvetők életútja című kötetben vallott. Most már konkrétan a hagyatékról. A hagyaték 2004 elején került a vágsejei levéltárba. Nagy terjedelműnek látszik, hiszen az 55 doboz több mint 5 iratfolyóméter tesz ki, azonban ennek az anyagnak a döntő hányadát folyóiratok, újságok és egyéb periódikák alkotják. A tulajdonképpeni hagyaték az iratrendezés előtt 8 dobozba került. Valószínűnek tartom, hogy nem minden irat került be a levéltárba, hiszen például könyveinek kéziratai és prédikációi töredékesek, az utóbbiak csak 1974-ig vannak meg, és évenkénti megoszlások is szembetűnően aránytalan. Mivel még a tulajdonképpeni levéltári iratrendezés nem valósult meg, a font felépítését saját szempontú osztályozás alapján szeretném bemutatni, természetesen ez egy ideiglenes beosztás. Az iratokat tartalmuk információjuk szerint 5 nagyobb témakörbe csoportosítottam. Személyes vonatkozású iratok, ide tartozik a családi levelezés, okmányok, igazolványok, képes és üdvözlőlapok, hivatali ügyintézés iratai, magánlevelezés és ítélet. Második csoport, egyházi adminisztráció iratai, a nagyszombati apostoli adminisztratúra levelei, homíliák. A harmadik, prédikációit és egyéb kéziratait tartalmazza, a negyedik, kicsit öntörvényűleg kialakított alkategória, szlovákiai magyar vonatkozású iratok, csak néhány irat tényleg, és az utolsó, az ötödik, különböző egyházi és világi folyóiratok, újságok, újságkivágatok. Tehát néhány kiemelt forráskör rövid jellemzése következne. A személyes jellegű iratok közül 1932-ből fennmaradt a születési levél, 1939-ből a keresztlevél, 1935-ből az udvardi plébánián Sipos Antal által kiállított bérmálkozási bizonyítvány, Sipos Antal egyébként arról ismert, hogy a 30-as a két világháború között ő hozta létre az udvardi fogyasztási szövetkezetet, amelyik lényegében a Hanza keretén belül működött. 1949-ből az állampolgársági megbízhatóságára és az állampolgárság elnyerésére vonatkozó dokumentumok. A legértékesebb iratok közé az iskolai okmányok, gimnáziumi tanulmányértesítő, érettségi bizonyítvány, eredetije és 1941. évi másolata, szemináriumi leckekönyve tartoznak, és igencsak bőséges számban fennmaradtak főiskolai latin és magyar nyelvű jegyzetei. Ez is szövegben, ez nagy tömeg, amit most felsoroltam, de képen fogom bemutatni. Fennmaradtak Marcell Mihály, Ijas József és Szunyog Ferenc elmélkedéseinek kéziratai, töredékei. Ezek a Pázmány Péter Tudományegyetem katolikus női hallgatói előtt hangzottak el 1939-1940 folyamán. Az egyházi kinevezések és a működési helyek dokumentumai is megmaradtak. Ezek közé tartozik a Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék tanfelügyelőjétől származó irat Paksi László nagymarosi díjazásáról, Serédi Justinián két darab latin nyelvű 1944-es dekrétuma, az érsekújvári érseki biztos levelei, kőhídgyarmati és komjáti kinevezéséről, és az iskolaügyi megbízotti hivatal igazolása 1945-ből plébánosi működésének engedélyezéséről. A szlovák hívek körében szerzett elismerés jeleiként értelmezhetők azok a hivatalos igazolások, amelyeket a Kurali és Komjáti Helyi Nemzeti Bizottság állított ki a számára, és nem utolsó sorban az a dokumentum, amely a honteszéri szlovák szülők Paksi melletti kiállásáról tanúskodik. A hagyaték tartalmazza a zsitvaapáti, felsősipéki, helenbai, újbarsi, pozsonyeperjesi és egyházfai kinevezések eredeti iratait is. Nagyon érdekesek és értékesek a Sinkovics Imréhez kötődő emlékek, levelek, fényképek. Így az 1992-es üdvözlőlapok, az 1999-es levél, valamint az első kötetével kapcsolatos ajánlások és levelezés Hetényi Varga Károllyal, főleg a ezen kívül még a könyveivel kapcsolatos gratulációk, amelyek Göncz Árpától, Antal Józseftől, Paskai Lászlótól és Seregély Istvántól származnak. Nagy számban vannak képviselve a magyar és szlovák hívek üdvözlőlapjai, levelei, illetőleg a Nagyszombati Apostoli Hivatal magyar nyelvű mellékleteként kiadott olvasmányok is. Prédikációi és a Régi és Új Históriák című kötet kézirata is fennmaradt. Prédikációit gondosan őrizte és évenként osztályozta. Eredetileg a kézzel később írógépen írt beszédeit borítékokba rakta, amelyekre ráírta a vonatkozó évszámot. Ezek azonban már az átvételkor alaposan összekeveredtek. A szentbeszédek szlovák és magyar nyelvűek, némelyikre kézzel ráírta a szöveg újabb használatának helyét és évét. Az 1944-1974 közötti időszakból megmaradt prédikációk száma 755, de ebben még szlovák fordítások és helyettesítéskor elhangzott beszédek is szerepelnek. A legtöbb 56 1945-ből, és paradox, a legkevesebb egy darab 1974-ből maradt fenn. Tovább. Teredelemre ugyan kicsi, de jellegüket tekintve nagyon érdekes dokumentumokat tartalmazhat. Nézőpont kérdése természetesen. A szlovákiai-magyar vonatkozású iratok köre. Néhány anyag a megszülető magyar kereszténydemokrata politikai irányvonallal kapcsolatos, ilyen a Keresztény Híradó című lap és a Szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom programja. Két irat a szlovákiai magyar cserkész szövetségre vonatkozik, az Országos Tanács 1993. június 22-i jegyzőkönyvének töredéke, illetőleg egy meghívó, ezen kívül figyelemre méltóak a papi kezdeményezések iratai, a Glória alapszabályzata, 1990. október 11-i dátummal, és a Remény önállósulásáról és gazdasági megalapozásáról hozott döntés jegyzőkönyve 1990. december 27-i dátummal. A folyóiratok és újságok két nagyobb csoportba sorolhatók. az egyházi és a világi kiadványok kategóriájába. Nem csak magyar, hanem nagy számban szlovák nyelvűek is vannak köztük. A két világháború közötti gazdasági szemle híradó Vizes Lepedő, ez egy humoros jellegű lap volt, és Panoráma, talán eredetileg ez a Prágai Magyar Hírlap melléklete volt, ha jól tudom. Ezek eredetileg nem tartoztak Paksi anyagai közé, elképzelhető, hogy egyházfán a válogatáskor kerülhetett a hagyatékba. És most, mivel a muzeológusok nagyon jól tudják, hogy a látogató vizuális beállítottságú, a képek következnek. Ez a felvétel a gimnáziumi tanulmányi értesítőt mutatja. Ez 1930-as évek vége, 38 talán. Következő az értesítőnek az adatlapja. Az érettségi bizonyítványa, ez nagyobb formátumú irat. Maga Gidró Bonifác írta alá a bizonyítványnak a első részlet bemásolva. László arcképe szemináriumi leckekönyvből, ekkor 19 éves volt. Ezek a főiskolai leckekönyv tantárgyai, köztük latin és görög órák is szerepelnek, jól emlékszem. Ez az egyik kézzel írt főiskolai jegyzetlapja. Eléggé nagy számban maradtak fenn a szemináriumi jegyzetei. Nem tudom, mennyire olvasható vagy, mennyire nem. Azt hiszem, magyar nyelvű ez a jegyzet. Nyelven íródott. Ez a jegyzetlap is. Következő két kép, ez az egyik, a szemináriumi segédletbe beírt jegyzetei tartalmazza latin nyelven. Következő is. Következő kézzel írt főiskolai jegyzete 1943-ból. És ugyan értékesebb dokumentumok közé sorolhatók még tehát a Cserédi Justinián kinevezési dekrétum 1944-ből. Paksi László kinevezés a Cserédi, azt hiszem Cserédi, igen, ő neki az aláírásával. Akkor kerül Nagymarosra hitoktatónak. Dokumentum Paksi László díjazásáról, és egyben a névjegykártya alul, a névjegykártya nem tartozik az irathoz. Hozzácsatoltam, mert végül is nagymarosi működésére vonatkozik ez is. Következő irat, ezek már színesebbek, ez Sinkovics Imrétől származik. Lényegében egy üdvözlőlap külső oldala, cserkészek jelszavával. Ennek az anyagnak a belső oldala, üdvözlő sorok Sinkovics Imrétől Paksinak, és hát a Sinkovics Imrét képét is. Szóval Sinkovics már jó pár éve már pont. Dedikáció, tehát ajánlósorok. Az első megjelent kötete után Göncz Árpád küldött neki üdvözlő levelet. Miniszterelnök Antal József küldte. Azt hiszem, ezek a kiadón keresztül kiadó bonyolíthatta ezt a levelezést, illetőleg jutatta el a könyveit az elnöknek, illetőleg a miniszterelnöknek. Paskai Lászlótól származik ez az üdvözlőlap. Lényegében szlovák nyelvű hivatalos iratok. Ez a Kurali Helyi Nemzeti Bizottság igazolása. Lehet, hogy nehezen olvasható a szlovák szöveg. Felírom ugye, mert 1940 után ez a szlovákiai magyarság szempontjából a jogfosztottság és a hontalanság időszaka. Tehát a szlovák nyelvű szöveg így hangzik, idézem. Obyvateľstvo našej jedinej slovenskej obce v okrese Parkanskom si mimoriadne ctil a vážil pre jeho tisícročnú vytrvalosť v kresťanskom, rímskokatolickom, náboženskom a húževnatom slovenskom presvedčení Urča Modra a vytrvaní, za čo mu ostane medzi našim obyvateľstvom nehynúca pamiatka. A gyakorlatilag egy állami szerv, egy ilyen támogató levelet állított ki Paksi László részére. Következő a Komjáti Helyi Nemzeti Bizottság igazolása. Én a szövegből kiragadok egy mondatból néhány szót. Kovalsza voči Slovákom lojálne. Tehát a helyi szlovák közösségnek nagyon pozitív tapasztalata volt Paksi Lászlóval kapcsolatban. Következő kép. Ezekből. Példa az eperési prédikációra, és ez nem az. Valamit összekevertem. Ez nem az, ez a Honteszéri Hontjánszkétje Szári szlovákul. Ottani szülő kiállása mellette, hogy a hittanórákat továbbá is ő tartsa, és furcsa módra azt hiszem az aláírók között szerepel az evangélikus. A egyik legelső prédikációja a nagymarosi hitoktatói tevékenységéből maradt fenn. Nézem a jegyzeteimet, és ezek itt nincsenek jelölve. Ez egy másik változat. Ez pedig nagyövedi egy beszéd, nem beszéd. Pedig 1971-ből Eperjesről. Lehet a váltást látni, hogy ő átírta a gépírásra. Magamat. Ez a régi és új históriák kézirat. Azt hiszem a Lilium album közölte talán két kötetét. Lehet, hogy végül Lászlót fogja jobb. Keresztény híradó, lehet, hogy még van a Bibliotéka Hungarika állományában, 1990-ből származik. Ez a ilyen szervezkedése körüli dolgokkal kapcsolatos. Ez pedig a hagyatékában fennmaradt meghívó a Komáromi napra. És hát a helyiek nem felejtették őt el. Emléktáblát készítettek az emlékére és tiszteletére. Ez az egyházfai templom falán található. és egy szlovák plébános szentelte fel. Valahol itt helyi szinten azért ülés és együttműködés. Az emléktábla avatásáról, és működik egy helyi cserkész csapat is. Befejezésül még néhány gondolatot engedjenek meg. Befejezésül elmondható, hogy sajnos nem folyik semmiféle tudományos igényű, intézményileg támogatott kisebbségkutatási projekt, amely a szlovákiai, csehszlovákiai magyar katolikusok történetével, illetve jelenkori helyzetével foglalkoznak. Külön problémát jelent a magyar nyelvterületen és szórványban található plébániák anyagainak, könyvritkasságokat tartalmazó könyvtárainak feltérképezése, felmérése, megmentése, a levéltári állományok megfelelő védelme, nem is szólva a paxi féle fonthoz, hasonló magyar papi személyiségek hagyatékairól. Lehet, hogy nem mondtam ezzel újat. Sajnos a kutatások sincsenek egyeztetve. Ezen kívül hiányoznak az egyes kutatási eredményeket bemutató publikációk. Nem lehet tudni, vagy csak számomra rejtély, hogy kik pályáznak, és milyen céllal. Kezembe került a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 2005 júniusi felmérése, amely a következőképpen fogalmaz. Mivel egyházi gyűjtőlevéltárakat kizárólag az Erdélyben működő egyházak hoztak létre, a kárpátaljai, felvidéki és vajdasági pályázók kérelmei egyedi szempontok és mérlegelés szerint kerültek elbírálásra. Hát egésznek a háttérmechanizmusát lehet, hogy én nem értem, vagy nincsenek adataim erről. Gyorsan a végére két táblázatot szeretnék megmutatni. Tehát ez a táblázat a NÖKÖM támogatás politikájának egyik részletét ábrázolja. Ez szerint 2003-ban Szlovákiából, vagyis ez a más. Igen. Szlovákiából összesen, igen, négy szervezet pályázott, összesen 832.000 forint értékben. Nem lehet tudni, milyen céllal. Egyházi levéltári anyagok megóvására kérték azokat az összegeket, helyreállításra vagy eszközvásárlásra. Ugye ez egyébként a 2003-ban a NÖKÖM által nyújtott 10 millió forintnyi támogatásból tényleg csak töredéknyi rész. 2004-ben már 6 szlovákiai magyar szervezet pályázott, tehát ezek a szervezetek biztosan, tehát összes egyházat tartalmazza ez a kategória. Ezek összesen 1,560 millió forintot kaptak, de szintén nem lehet tudni, hogy ezt mire fordították. Természetesen a kritikus hozzászólásokat fogadom az előadás után, mert lehet, hogy ezeket az adatokat nem látom összefüggésben, vagy nem látom amögött azt a konkrét eredményt. Előadásomat egy mondattal zárnám, ez az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága által kiadott körlevél egyik gondolata. A saját múltját elfelejtő intézmény nehezen tudja a meghatározott társadalmi, kulturális és vallási helyzetben élő emberek között képviselni feladatát. Reméljük, hogy ez meg fog változni. Szíves türelmüket, nagyon szépen köszönöm.